Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast. Kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Az Attágítói már több mint 2 éve működik. Sokan írtak nekem és kérdezték, hogy hogyan támogathatnák a podcastot. Ha támogatni szeretnéd az Attágítót, azt megteheted azzal, hogy virtuálisan meghívsz egy kávéra. A linket ehhez megtalálod az epizód leírásában. Azok számára pedig, akik szeretnének rendszeresen támogatni, itt a lehetőség erre a Ko-fi oldalán. Februárban pedig elindul az Attágító egyszer volt, amely kizárólag a rendszeres támogatóim számára lesz hallgatható. Minden támogatóm, ha vonta egy extra új, reklámmentes részt hallgathat meg, és jut hozzá egyéb goodikhoz. Ha érdekel, az epizód leírásában megtalálod a linket. Ezt az évet egy dupla epizóddal kezdtem. A mai rész a Szépség nevében című dupla epizód második része. Az első részt, ami ezzel egy időben jelenik meg, többek között a krokodiliáról, a halálos velencei fehér sminkről, mérgező szemceruzáról, a japán szépségek fekete fogairól, a perzsasok háremének bajuszos hölgyeiről, lótuszlábakról, belladonna tekintetről és kényszer etetett lányokról szól, akik naponta 17 000 kilokalóriát fogyasztanak. Ha érdekel, megtalálod a lejátszókban. Kémiai peeling. Manapság sok nő kémiai hámlasztást végez, illetve fizet, amelynek ugye szintén megvannak a rizikói, a frissebb, ragyogó bőr érdekében. Évszázadokkal ezelőtt azok, akik ezt meg tudták fizetni, tehát főképp az arisztokrata asszonyok csoportja, higgany alapú fűzettel peelingelték a bőrüket, amelyet 8 napig hagytak magukon. Meister Alexis, egy nagy tudású szerzetes és az orvoslás tudója, 1555-ben egy meghökkentő receptet hagyott ránk, egy arcmaszkról, amelyben tojást, ecetet és terpentint kevertek össze egy ólomtálban. Ezáltal az ólom is kioldódott. Ezután hagymát, citromot, ja, és higanyt adtak hozzá. A mester figyelmeztette az olvasót, idézem: ne vedd le túl korán az arcodról, hanem hagyd, hogy kifejtse hatását, és csak 8 nap múlva vedd le. De nem csak az arcbőr, a haj is örök téma volt az évszázadok során. Nem csak az utóbbi időkben vonakodtak egyes férfiak attól, hogy méltóság teljesen kopaszodjanak meg. Az ókori Egyiptomban közismert kopasság elleni orvosság volt egy paszta, amely olmot, hagymát, vasoxidot, mézet és állati zsírt tartalmazott. Ezt a mixtúrát keverték össze és kenték a kopasz fejekre, abban a reményben, hogy ezzel majd újra serkentik a hajnövekedést. És az is ismert, hogy különböző állatok patáit és kutyamancsokat kevertek össze datvolya levével és hagyták egy ideig a fejbőrön. De nem csak az ókori egyiptomiak rettegtek az igencsak magas homloktól, a kopasság visszafordítására az ókori görögök köményből, galamb ürülékből, tormából és csalánból készítettek pasztát. Más receptek pedig más összetevőket követeltek. A középkorban férfiak ezrei kevertek össze patkány ürüléket mézzel és hagymalével, és dörzsölték vele a kopasz foltjaikat szerte Európában. Apropó ürülék. A japán nők úgy 300 éve felfedezték, hogy a fülemüle ürüléke javíthat a bőrükön, és ezt az idézőjelben nyers anyagot még ma is használják. A 17. század óta a japán nők rizskorpa és egy fülemülefaj ürülékének a keverékét használják bőrük tisztítására és világosítására. A szokást egyébként a koreaiaktól vették át, akikről köztudott, hogy a madár ürülékkel távolították el a kimonójukról a makacsfoltokat. Egyébként először a gésák és a kabuki színház színészei kezdték el ezt a nos egzotikus összetevőt használni a bőrük tisztítására, illetve a sűrű fehér sminkük eltávolítására. De az ürüléknek más hatást is tulajdonítottak. Meister Alexis szerint például kiváló a szemölcsök eltávolítására. Idézem: védj földet és gyúrd össze kutyapiszkával, és kend azt a szemölcsökre. Azok kiszáradnak és hamarosan eltűnnek. Pattanásokra pedig a jó öreg Meister Alexis erősen ajánlotta a... Na, van ötleted? Az ökörtrágyát. És már szinte romantikusan így írt erről 1555-ben. Idézem: május havában, amikor az ökrök legelni mennek, Vegyetek a gonéjukból, ne túl frisset, ne túl szárazat, aztán desztilláljátok szépen és lassan valamilyen edénybe vagy pohárba, amíg a ganéból olyan víz lesz, amely nem bűzlik ördögén. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy mindenféle pattanást vagy foltot eltávolítson az arcról, ha reggel és este ezzel mosakodtok. A 16. században pedig William Bullen, angol sebész azt állította, hogy azoknak, akiknek az arca tisztátalan, ami valószínűleg a pattanásokra utal, mézből készült oldattal kell mosniuk a bőrüket, erős ecettel, tejjel és egy fiú vizeletével keverve. Bármennyire is undorítóan hangzanak ma ezek a receptek, meg kell jegyezni, hogy az urea, azaz karbamid, ami a vizelet egyik összetevője, tényleg használ, és számos modern bőrkrémben használatos. Az urea megköti a nedvességet a bőrben, és megőrzi ezzel a bőrnedvesség tartalmának egészséges egyensúlyát. Hatására a bőr puha, bársonyos, fiatal és rugalmas marad. És ha már itt tartunk, akkor nézzük meg ezen anyag további felhasználási módját is. Eau de toilette, de szó szerint. Hogy a rómaiaknak némely szkuri szokásaik voltak, ez közismert. A történészek szerint például vizeletet importáltak, mégpedig Portugáliából. Eltalálnád miért? Nos, azért, hogy azzal gargalizáljanak és öblítsék a szájukat. Nyilvánvalóan úgy gondolták, hogy a portugálok vizelete hatásosabb, mint sajátjuké, ki tudja miért. A vizeletben levő ammóniát a száj fertőtlenítésére és a fogak fehérítésére használták, ami ugyan undorítóan hangzik, de állítólag valóban működött. Mégpedig olyannyira népszerű része lett ez a higiéniai rutinnak, hogy Néró császár megadóztatta a palackozott vizelet kereskedelmét, sőt, még a 18. században is ismert szájvíz összetevő volt. És akkor maradjunk még egy kicsit az ókori Rómában. Az ókori rómaiak a luxus és a kényeztetés iránti vonzalmukról voltak híresek. A gazdag nők sem voltak kivételek ez alól. Az egyik legbizarrabb és legszokatlanabb szépségtrendjük valószínűleg az volt, hogy gladiátorok verítékét használták arcpakolásként. Úgy gondolták, hogy ezek a kezelések javítják az arcszint és megőrzik a fiatalságot. Köztudott, hogy az ókori Rómában a gladiátorokat fizikai erejük és harci képességeik miatt tisztelték. A Kolosseumban vívták gyakran halálos harcaikat az éjjelző tömeg előtt. Minél sikeresebb volt egy gladiátor az arénában, annál hatásosabbnak tartották a testnedveit. A sikerük szó szerint átragadt az emberre, legalábbis a rómaiak hite szerint. Ma már nem igazán kideríthető, hogy hogyan és mikor kezdődött ez a trend. Azt viszont tudjuk, hogy az izzadságot egy strigil nevű eszközzel gyűjtötték össze. A gladiátorok verítékét ezután olívaolajjal keverték össze. Ez jobb, kívánatosabb állagot adott neki, ezután hidratáló arckrémként, testápolóként, vagyonokért árulták a római arisztokrácia tagjainak, és mindenkinek, aki meg tudta fizetni. De a gladiátor veríték arckrém csak egy volt a sok szépségápolási trend közül, amely a testnedveiket használta fel. Ahogy egyes történészek beszámolnak arról, a vérük egy másik népszerű árucikk volt. A sebesült vagy megölt gladiátorok vérét borral keverték és fogyasztották, afrodiziákumként. Szépítő érvágás és tuberkulózisos kinézet. Egy lenyűgöző, ugyanakkor kissé rémisztő trend volt a történelem során az érvágás archaikus gyakorlat, amit évszázadokon keresztül gyakoroltak. Általában úgy gondolták, hogy ez helyreállítja az egyensúlyt és eltávolítja a felesleges nedveket. Az orvostudomány egyik atya, Hippokratész úgy vélte, hogy a betegségeket a négy testnedv egyensúlyának felborulása okozza. Ez a négy testnedv a vér, a sárga epe, a fekete epe és a nyálka volt. A kezelés abból állt, hogy a feleslegtől különböző metódusokkal, például érvágással szabadultak meg. Az ókori egyiptomiak, görögök, rómaiak, arabok és ázsiaiak legalább 3000 évre visszamenőleg ismerték és gyakorolták az érvágást. A technika gyógyászati kezelésként egészen a 19. század végéig használatban maradt. Úgy vélték, hogy az érvágással számos betegséget lehet gyógyítani. A tüdőgyulladástól a görcsrohamokon át a mentális betegségekig szinte mindenre alkalmazták. A beteg gyógyításán kívül azonban volt az érvágásnak egy bizarrabb oldala, mégpedig az, hogy a maga nemében egyfajta szépségtrendnek is számított. Különböző kultúrákban és társadalmakban, például az Erzsébetkori Angliában a sápat arcbőr volt a divat. A hullafehér vastag smink mellett az érvágást is alkalmazták, mivel az megbízhatóan sápat arcot hagyott maga után, és sok nő éppen emiatt kereste ezt az eljárást. A viktoriánus nők és férfiak pedig nagyon kedvelték a tuberkulózisos kinézetet, azt a sápat bőrt, a törékeny alkatot és a vörös alkakat. Ezt a kinézetet annyira romantizálták, hogy egyes személyek szándékosan megfertőztették magukat, és vállalták a szörnyű betegséget és a lassú halált, mert a betegség állítólag kiemelte a nő természetes szépségét. A férfiak állítólag imádták a csillogó, kitágult szemeket, amelyeket a láz okozott. A lassú, fokozatos leépülést romantikusan ábrázolták, ahogy a nők testének elvékonyodását és egyre növekvő sápadságukat is. De most hagyjuk a viktoriánusokat, és ugorjunk egy nagyot Kínába. Tűzkezeléssel a ráncok ellen. A Kínából származott trend a huoliao, ami lefordítva körülbelül annyit tesz tűzkezelés, amely során egy alkohollal és gyógynövényekkel átitatott törülközőt helyeznek az arcra, vagy más feszesítésre és tónusjavításra szoruló testrészre, majd meggyújtják azt néhány másodpercre. A procedúra állítólag élénkíti a bőrt, és csökkenti a bőr megereszkedését és ráncosodását. A trend rajongói szerint viszonylag biztonságos, mivel hogy a láng elméletileg nem ég elég sokáig ahhoz, hogy komolyabb károkat okozzon, de ahhoz, hogy valaki engedje, hogy valamilyen vackot gyújtsanak meg az arcán, jó adag pozitív gondolkodás, és azt hiszem határtalan bizalom szükséges. És ha már a bőrről van szó, hallottál már a röntgensugaras szőrtelenítésről? Az 1920-as években annyi új termék és procedúra került a piacra. A kozmetikai intézetek különböző kezeléseket kínáltak a bőr felmelegítésével, felfrissítésével, fiatalításával, korábbi rugalmasságának helyreállításával. Különféle elektrovibrációs kezeléseket a zsírvesztés serkentésére, a ráncok csökkentésére, valamint különböző maszkokat és pakolásokat. A különböző egészségügyi intézetekben pedig arcbőrfeszesítés, a parafin vagy zsír injekciók használata, valamint különböző sebészeti beavatkozások, például mell, orr és fülkorrekciók zajlottak. És a szőrtelenítés hirtelen új távlatokat nyitott, miután Leopold Freund, osztrák orvos és csapata észrevette, hogy a röntgensugarak, amelyeket néhány évvel azelőtt 1895-ben Wilhelm Röntgen, német fizikus fedezett fel, hajhullást okoznak. Zseniális! A röntgensugarakat hamarosan a nem kívánt testszőrzet eltávolításának legújabb szépségtrendjeként kezdték el forgalmazni. Hiszed vagy sem, egyes klienseknek 20 órás kezeléseket kellett végigülniük. Mivel nem tudták, hogy milyen veszélyes mellékhatásokat okoz a későbbiekben ez a kezelés, búsásan fizettek érte. Sok hölgy szenvedett égési sérüléseket a kezeléstől, gyakran azért, mert a technikusok nagyon kevés vagy egyáltalán semmilyen képzettséggel és tapasztalattal nem rendelkeztek. Ma már tudjuk, hogy a túlzott röntgensugárzás rákhoz vezethet, és a szőrtelenítési módszerként való használata feleslegesen nagymértékű expozíciót jelent, amely minimum bőrkárosodást, rosszabb esetben bőrvastagodást, fekélyeket, sorvadást és a legrosszabb esetben rákot eredményezhet. Így nézve a gyantázás néha talán kicsit idegesítő és fájdalmasnak tűnhet, de legalább nem halálos. Középkori baba kinézet. A szőrtelenítés még ma is hatalmas részét képezi a modern szépségiparnak, és ahogy látjuk, mindig is téma volt. Ilyen vagy olyan kontextusban. Hogy most konkrétan mire gondolok? Ha valaha is nézegettél reneszánsz festményeket, és elgondolkodtál azon, hogy a nők miért tűnnek olyan furcsának, akkor nem vagy egyedül. A festményeken látható hölgyek magas, ívelt homloka szépség akkori kifejezése volt. A kor szépség ideájának megfelelően a nők kitépkedték, vagy leborotválták a hajukat, és szándékosan hoztak létre ilyen visszahúzódó hajvonalakat. A magas homlokot tisztelték, és tartották rendkívül vonzónak a férfiak. De a reneszánsz európai nők nem álltak meg a magas homloknál, tovább tépkedtek. A borotvált homlokot kitépett szempillákkal és szemöldökkel kombinálták, amely ezeknek a hölgyeknek azt a furcsa, babás, földön túli kinézetet adja. Az akkori felfogás szerint a dús szempillák és a szépen ívelt szemöldök ugyanis az érzékiség és a túlzott szexualitás szimbólumai voltak, és ezt a benyomást mindenképp kerülni akarták. Az arc komplett szőrtelenségét tisztának és ártatlannak tartották, ami azt a külsőt eredményezte, amelyet leírtam. Posztoltam ilyen festményeket az Instagram oldalamon, ha érdekel, keresse az Attágító podcastra. Egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, a szinte mindenre használatos csodamérget, az arzént nem csak tetvek eltávolítására használták a szőrös testrészekről, hanem magának a szőrnek az eltávolítására is. Bár gondolom a kezelés után valószínűleg az ember legkisebb gondja túlzott testszőrzet volt. De most ugorjunk egyet a majákhoz. A koponya megnyújtásának bizarr maja gyakorlata. Mint látjuk, a szépségre való törekvésnek sokféle formája lehet. Néhány gyakorlat azonban visszafordíthatatlan következményekkel járt. Erre kiváló példa a koponya torzítása, ahogy ezt több kultúra is gyakorolta. Időszámításunk előtt az 5. században például a híres görög orvos Hippokratész beszámolt a makrokefalói népről, akik gyerekeik fejét születés után először kézzel, később pedig kötéssel deformálták. Hippokratész egyébként úgy vélte, hogy ez a manipuláció, ha egyszer elvégezték, öröklődik, akárcsak a kékszeműség. A történelem folyamán sok korban, sok kultúra használta a koponya mesterséges torzítását. Ezek közül én most csak a majákat említeném meg. A maja civilizáció és birodalom a mai Mexikó és Közép-Amerika egyes részein helyezkedett el. Az ősi maják körülbelül időszámításunk előtt 1000 körül kezdték el módosítani csecsemőik koponyáját. A mesterséges koponya torzítás mindennapos gyakorlat volt a körükben. Hitük szerint ez a technika közelebb hozta őket az istenekhez. Speciális fejlapító készülékekkel formálták a gyerekek csontjait életük néhány első évében, amivel állandó nyomást gyakoroltak a gyerek fejlődő koponyájára. Az eredmény? A fej megnyúlt, kupolakúvá vált, ami döbbenetes fizikai megjelenést eredményezett. A maják egyébként valószínűleg a koponya torzítást használták arra, hogy megkülönböztessék a nemesség tagjait, például a papok és magasrangú személyek gyerekeit a többiekétől. Ám a hosszúkás koponya nem csak társadalmi státusz szimbólum volt, a szépséget is jelképezte. Egyébként a torzításra többféle eszközt használtak. Volt torzító bölcső, szorító pólya, csont vagy deszkalappal vagy anélkül, különböző sattuk és kötések. Bár az is előfordult, hogy egészen mindennapos ruhadarab, például szoros fejkendők vagy sapkák okozták a torzulást. Az is nagyon érdekes, hogy a koponya formálást világszerte, bár már csak szorványosan, de még mindig alkalmazzák. Hierarchikus és vallási okokból egyaránt. Felmerül a kérdés, hogy mit okozhatott ez a permanens koponya torzítás. A szakértők véleménye igencsak eltér egymástól. Néhányan bagatelizálják a koponya formálás okozta változásokat, néhányan azonban azt állítják, hogy ez negatívan hat az agy különböző lebenyeire és elősegíti az olyan kognitív károsodásokat, mint a koncentrációs és memória problémákat, a látás és motoros károsodásokat, valamint a viselkedési zavarok lehetséges kialakulását. De most hagyjuk a koponyát, és induljunk úgymond délebre. Galant férgek. Az átlagember nem szeretne férgeket az emésztőrendszerében, de tudtad, hogy a parazitát egykor hatékony fogyókúraként reklámozták? A viktoriánus Angliában a reklámok dicsőítették állítólagos előnyeit. Az Egyesült Államokban az első reklámok, idézem, fertőtlenített galantférgek egy tégelyben néven 1900 körül jelentek meg. A galantférek petéket tartalmazó porok és tabletták búmja következett. Ennek a találmánynak a hátterében az a gondolatmenet állt, hogy a galantférek megemészték a gazdatest által elfogyasztott ételek egy részét, így a személy bármit tehet anélkül, hogy meghízna. A postán szállított peték gyakran elpusztultak, vagy nem is léteztek, ami igazából szerencsét jelentett, mert egy galantférek fertőzést, fejfájást, agybelőgyulladást, görcsös rohamokat, sőt, akár demenciát is okozhat. És még egy kusztusos apróság, a galantférgek az ember testében akár 10 méteresre is megnőhetnek, évtizedekig is életben maradhatnak, ráadásul hermafroditák, ez pedig azt jelenti, hogy a szervezetben is képesek így vagy úgy szaporodni. Ez tényleg nem éri meg. Az interneten egyébként terjeng az a mítosz, hogy Maria Callas, opera énekesnő, körülbelül 50 kilót fogyott a galant férjek diéta segítségével. 1953-ban Maria Callas több mint 100 kilót nyomott. Ezután egy év alatt körülbelül 40 kilót adott le, bár ez nem a galantférek diétának, hanem egy speciális hormonterápiának volt köszönhető. Callas sógornője szerint 1953 végén nagyon nagy dózisban szedett, szárított pajzsmirigy kivonatot és különböző hormonokat, amelyek nagy mértékben felgyorsították az anyagcseréjét, aminek következtében nagyon rövid idő alatt nagy mennyiségű felesleges zsírt égetett el. A kezelés során, amelyet egy svájci orvos végzett, Callasnak állítólag jódot is injekcióztak közvetlenül a pajzsmirigyébe, hogy pajzsmirigy túlműködést idézen elő, ami csökkentette a súlyát, de nagyon káros volt az egészségére. Az azonban feltételezhető, hogy Maria Callasnak időnként volt kalandfélek fertőzése, mivel néha nyers húst, illetve májat fogyasztott, hogy erőt gyűjtsön, különösen, ha énekelnie kellett. A nyers hús fogyasztásával megfertőződhetett szarvasmarha vagy sertés galantvéreggel. Az orvosi tájékoztatás és az alapvető hatástalansága ellenére a súlycsökkentésnek ezt a formáját még mindig reklámozzák, és alkalmazzák is. Mexikóban például ma is állítólag 1500 és 1800 dollár körüli összegekért kínálnak galantvéreg diétákat. És most jöjjön valami kevésbé drasztikus, illetve egészségromboló szépségideál. Szemöldök divat. Míg a korai 90-es évek popsztárjai a túlszedett szemöldökért rajongtak, az ókori görögök megőrültek az összenőtt szemöldökért. Egy nőt csak akkor tekintettek vonzónak vagy előkelőnek, ha két szemöldöke közében találkozott. Ez a kinézet a tisztaság és az intelligencia szimbólumának számított. Ha valaki olyan szerencsés volt, hogy már rendelkezett enyhén összenőtt szemöldökkel, korommal dörzsölhette be a közepét és kiemelte a területet. Ha pedig az illető nem volt így megáldva, különféle trükkökkel könnyen követhette a trendet. Az elhivatott divatrajongók például kecskeszőlt festettek kívánt színűre és gyantával ragasztották fel, hogy létrehozzák az áhított kinézetet. És ha már a szemöldöknél tartunk, az ókori kínai nők nagyon kreatívak voltak a szemöldökükkel. Feketére, kékre vagy zöldre festették, és az éppen aktuális trendnek megfelelően formázták. A Han dinasztia idején a szinte élesen hegyes szemöldök volt a divat. Máskor a rövid és magas szemöldök volt a menő, emellett létezett többek között a bánat szemöldöke is, amely a szemöldök középen felfelé ívelt a szomorúság kifejezésére. És ha már Kínában időzünk, nézzünk most az ókori kínaiak körmére. Az ókori Kínában sok magas státuszú ember eszméletlen hosszúra növesztette a körmét, hogy ezzel szimbolizálja a gazdagságát és hatalmát. Ez nyilvánvalóvá tette mindenki számára, hogy az illetőnek nem kellett fizikai munkát végeznie, ám a szokás eredhetett olyan eszmékből is, amelyek tisztelték a fizikai testet és hangsúlyozták annak fontosságát. Mivel a hosszú körmök egyfajta státuszszimbólumok voltak, a körmök védelme fontossá vált. A Ming és a Qing dinasztia idején a felsőbb osztálybeli nők speciálisan díszített körömvédőket használtak hosszú körmeik védelmére és díszítésére. Ezekbe a körömvédőkbe jáde és más drága köveket ágyaztak be, hogy extra csillogást kölcsönözzenek nekik. A csillogásról pedig Kleopátra jut eszembe, aki évszázadokon át ragyogó szépség hírében állt. Plutarkosz így írt róla, idézem, azokból a bizonyítékokból ítélve, amelyekkel korábban bizonyította szépségének hatását Caius Caesarra és Gnaiusra, Pompeius fiára, abban reménykedett, hogy Antoniust könnyebben el tudja csábítani. Caesar és Pompeius ugyanis már akkor ismerte őt, amikor még lány volt, és tapasztalatlan a dolgokban. Antoniushoz azonban abban az időben készült, amikor a nőknek a legragyogóbb a szépségük. Kleopátra tudta, hogy milyen hatással van a férfiakra, és ennek megfelelően mindent megtett szépsége megőrzése érdekében, bár szépségápolási cikkei, kozmetikumai gyakran meglehetősen extrémek voltak. Csak néhány példa. Bőre vitalitásának és szépségének megőrzése érdekében Kleopátra állítólag rendszeresen fürdött szamártejben. Állítólag 700 tomára volt szükség ahhoz, hogy elegendő tejet biztosítson a napi fürdőzéshez. Egyébként nem Kleopátra volt az egyetlen, aki élvezte a szamárteljes fürdő előnyeit, A történelmi feljegyzések szerint a szamártejet gyakran használták a bőr revitalizálására. A legújabb tudományos vizsgálatok szerint egyébként a szamártej olyan összetevői miatt, mint a különböző ásványi anyagok, vitaminok, esszenciális zsírsavak és egy bioaktív enzim, valóban jótékony hatással van a bőrre. Ma a szamártejet széles körben használják krémek és szappanok előállításához. Kleopátra fürdőjében azonban volt egy extra összetevő, mégpedig a sáfrányolaj. Kifejezetten a bőr szépségének fokozására használt fűszerként emlegetik. A sáfrány olaj luxus termék volt, amelyet kizárólag igencsak módos emberek élvezhettek, mivel a fűszer nagyon drága és ritka volt. És ha már a sáfránnál tartunk, Kleopátra állítólag sáfránnyal fűszerezett kancatejben fürdött, mielőtt udvarlóit fogadta volna. És egy másik legenda szerint pedig Marcus Aurelius, a római hadvezér és császár, és szintén szeretett sáfrányos vízben fürdeni, állítólag azért, hogy erősítse férfiasságát. De mi volt olyan nagyon költséges a sáfrányon? A sáfrány rendkívüli ára a költséges és időigényes betakarításnak köszönhető. A szedést mélyen lehajolva, néha térdelve vagy ülve végzik. Egy virágban mindössze három, igen, tényleg csak három szál van. Egy gram sáfrány leszedése úgy másfél órát vesz igénybe, ami körülbelül 500 szál sáfrányt jelent. A szedés fáradtságos kézi munkával történik, és egy munkás naponta maximum 80 grammot tud összeszedni. Ráadásul a virágzás szinte misztikus. A sáfrány soha nem jelenti be magát, senki sem tudja pontosan, mikor kezdődik a sáfrány virágzás. A növények pedig csak néhány napig virágoznak, és a virágzás ideje alatt minden nap újak jelennek meg. De mire egyáltalán virágzik valami, a gazdáknak rengeteg pénzt kell költeniük. Egy hektárnyi sáfrányhoz körülbelül 4000 kiló hagymát kell elültetniük. Tehát rengeteg munkára van szükség, mire a sáfrány krókusz szállított virágszálait szállanként meg lehet vásárolni. Azt hiszem, most már érthetőbb, hogy miért kerül minőségtől függően 1 kiló 3000 és 14000 euró közötti összegbe. Porcelánbőr, szó szerint. Talán hallottad már nagymamától vagy más idősebb hölgytől azt a megjegyzést, hogy ennek vagy annak igencsak szép porcelánbőre van. Nos, volt idő a 19. század végén és a 20. század elején, amikor ennek a kifejezésnek szó szerinti jelentése volt, mégpedig főképp a gazdag nők körében. Úgy tartják, hogy Alexandra, dán hercegnő, a későbbi angol királyi hitves, szakértője volt ennek a speciális technikának, nevezük zománcozásnak, ami lényegében azt jelentette, hogy cinkből vagy ólomból, tehát valamilyen mérgező anyagból készült fehér pasztát vittek fel a bőrre. Ezután vártak, és az immár megszilárdult pasztára színeket vittek fel, hogy úgy tűnjön, mintha rózsaszínű lenne az arc, vagy apró, kékesen áttetsző ereket és más hozzáadott részleteket tettek hozzá, festettek rá, amelyek szerintük valósághűbbé tették a sminkjüket. Az eredmény garantálta a ránctalan arcot, és a porcelán bőrbenyomását keltette, amiről Alexandra olyan nagyon híres lett. A hatás az alkalmazott technikától függően akár hosszabb ideig is tarthatott. Egyébként időről időre fel is lehetett frissíteni. Ugyanilyen technikával sminkelték a nyakat és a karokat is. És New York-i specializált szalonokban jó pénzért két naptól akár 6 hónapig kitartó zománcozást is lehetett kapni. Végül következzen két extrém szépség trend, amelyet már hosszú ideje és még most is folytatnak. Ordugókkal és ajaktányérokkal zárom ezt az epizódot. A morcitos számára a nagy színes ajaktányérok a szépség szimbólumai. Ezt az érdekes kiegészítőt gyakrabban viselik az újdonsült és hajadon nők, mint az idősebb, gyermekes, házas nők. Általában különleges alkalmakkor és fontos szertartásokon, például esküvőkön viselik. Az ajak lemezek elkészítéséhez a lányok alsó ajkát a serdülőkor végén felvágják, és két alsó metszőfogukat kiütik. Az agyaktányérokat a lányok maguk formázzák és égetik ki. Egyre nagyobb és nagyobb lapokat használnak, hogy fokozatosan nyújtsák az alsó alkakat. A fülcimpákat gyakran ugyanígy díszítik. Gyakran olvasható, hogy az ajaklemez mérete összefügg a mennyasszonyi árnagyságával, és így a nő státuszával. Ennek a feltételezésnek azonban ellentmond az a tény, hogy a legtöbb házasságot, és így a vőlegény családja által fizetendő menyasszonyár összegét is előre egyeztetik. Valójában úgy tűnik, hogy ez inkább egy felnőtté válási rítus. Végül az apateni nők egyszerre tűnnek vadnak és egyedinek, nagy fából készült oldugóik és függőleges tetoválásaik miatt, amelyek az arcukon és az állukon találhatók. Az oldugók behelyezésekor az orrok oldalait vékony bambuszpácikákkal szúrják át, majd addig feszegetik, amíg aztán a fadugók beférnek. A legenda szerint az apatani nőket tartották a legszebbnek a régióban. A szokatlan tetoválások és az oldugók eredeti célja állítólag az volt, hogy az apatani nőket kevésbé vonzóvá tegyék, ezért más törzsbeli férfiak ne fontolgassák, hogy feleségül veszik őket. És ezzel a Szépség nevében című dupla epizód második része végére értünk. Az első rész már szintén hallgatható a lejátszókban. Ennyi volt az atágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon-nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm azt a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus! Maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.